1893 elején a Petőfi Társaság Petőfi 70. születési évfordulója alkalmából tartott bankettjén Ábrányi Kornél jókait is felköszöntötte annak közelgő 50. írói jubileuma alkalmából. Arra ebben az előadásban nem térek ki, hogy 1884-ben és 87-ben is felmerült a félszázados pálya megünneplésének ötlete, ahogy arra sem, hogy ki és mi alapján határozza meg a pályakezdés időpontját. 1893-ban végül azonban egy nagy nemzeti jókai ünnep tervének a híre futótűzként terjedt el a sajtóban, szervezése szinte azonnal elkezdődött. Ennek ellenére az eredetileg 1893 őszére tervezett nagyszabású ünnepség egyre csak csúszott, míg végül átcsúszott a következő év januárjára. Azt az elején elfelejtettem mondani, hogy elnézést, hogyha ilyen furcsa kalapáló meg flexelő zajok szűrődnek át, építkezés van a szomszédban, és ezzel együtt kell élnem. Az országos szintű előkészületekről való tudósítások teret kaptak a napi sajtóban, az ünnep közeledtével szinte nem volt olyan nap, amikor a sajtó nem említette volna az ünnepet, és a Szajbéli Mihályt idézve médiasztárrá vált jókait. A következőkben röviden beszélek az ünnepség előkészületeiről, majd az ajándékozás lehetőségeiről és formáiról, illetve arról a dilemmáról, ami a majdnem egy éves szervezés során folyamatosan felmerült, amikor azon gondolkodtak, hogy ezt a félszázados írói pályát hogyan lehetne jutalmazni. Pontosabban a nemzeti hála pénzé való konvertálásából fakadó konfliktusokat nézem meg. A különféle centenáriumok és jubileumok megünneplése Európa szerte elterjedt hagyomány volt a 19. században és a századfordulón. Az ünnepek nagyrészt hasonló forgatókönyv alapján szerveződtek, a transznacionális mintát az egyes ünneplő közösségek lokális tartalommal töltötték fel. Jellemzően ezek a nagy országos jelentőségű ünnepek egy-egy ország neves írója, művésze vagy akár vezetője születési vagy halálozási kerekévfordulójára emlékeztek meg. De vannak olyan ünnepségek is, amelyek a szakmai életút mérföldkőnek számító évfordulóinak állítottak emléket. Ezekben az esetekben az ünnepelt némileg szokatlan módon, aminek olykor hangot is adnak, él és részt vesz. Lévai Józsefről például, amint arra Korkoláb Tibor hívta fel a figyelmet a róla szóló könyvében, amikor 1911-ben a Kisfaludi Társaságbeli tagságának félszázados évfordulóját ünnepelték, a miskolci sajtó megjegyezte, idézem, az irodalom az egyszer nem ért szobrot, hanem élő szobrot ment ünnepelni, idézett vége. És Jókainak sem kellett a halálát megvárni ahhoz, hogy apoteózisban, azaz megdicsőülésben részesüljön. Hangsúlyozta Ecsorba Csilla a 19. századi költői apoteózisokról szóló tanulmányában. Az élő szobor mellett volt azonban márvány szobor is, ahogy az illusztráción is látható, mégpedig Zala György Jókai mellszobra, ami az ünnepség egyik fénypontjának, vagy kiemelt pillanatának számító redutbeli ünnepélyes fogadáson helyeztek pálmák és örökzöld lombok közé, előtte pedig a húsvér Jókai is ott van. Az ilyen típusú ünnepségek ősmintájának, de legalábbis iránykijelölőjének az 1769-es első Shakespeare jubileumot, a drámaíró születésének bicentenáriumi ünnepségét tekintik, és ennek például volt egy olyan mozzanata is, amikor a résztvevők Shakespeare hősöknek öltöztek be, ezt pedig majd a Jókai ünnepségen is viszont látjuk, ahol is Jókai művek szereplőinek jelmezét öltötték magukra az ünneplők. Dávidházi Péter a Magyarországi Kultuszkutatás megalapozó könyvében a vallási szertartások analógiája mentén írja le a kultuszszertartás rendjét, Roland Kino pedig szekularizált szentekként jellemzi a centenáriumok hőseit. A Marian Dovics és John Carl Helgason szerzőpáros pedig bevezeti a kulturális szent fogalmát. Ugyanakkor hangsúlyozzák a centenárium és jubileumi ünnepségek szerepét a 19. századi nemzetépítési törekvésekben, azaz a közös emlékezet és a kulturális kohézió megerősítésében. Ezzel egy időben egyel kisebb léptékre is le lehet ezt fordítani, gyakran látunk rivalizáló, a kulturális hősöket kisajátítani kívánó városokat, azaz városi és regionális identitások kialakulását is nyomon lehet követni, és erre Jókai kapcsán is látunk majd példát. Ugyanakkor meg kell említeni az úgynevezett kommemorációs fáradtságot, a futószalagon való, a jubileum a futószalagon való szervezéséből következő kiüresedést és kifulladást, ami a 19. század végére Európában érzékelhető volt, és a Jókai ünnep kapcsán is találunk erre utaló jeleket, megjegyzéseket a sajtóban. Voltak, akik a szervezés visszásságait illették kritikával, és ironizáltak az ünnep előkészítésére létrehozott bizottságokon, albizottságokon, albizottságokon. Mások az úgynevezett jubileumipart emlegették fel, és a közélet kopottabb intézményei közé sorolták. A Jókai jubileumra viszont éppen olyan rendezvényként tekintettek, amely képes rehabilitálni a műfajt. Azaz egy kis aranyozást juttat neki az aranyember, írták a sajtóban. Mások pedig a valuta rendezéshez hasonlították, amelynek sikere minden értékpapír árfolyamát, azaz ebben az esetben a jubileumok értékét felszökteti. Rögtön a szervezési folyamat elején szóba került az író megajándékozása. Az előadásom címében is megjelenő idézet a Kecskeméti Lapok újságírójától származik, aki a Fővárosi Bizottság megalakulásáról írva jutott erre a következtetésre, azaz, hogy ki volna az, aki elmondhatná, a Jókainak nem adósa, adósai vagyunk, fizessünk. És ebben már is látjuk a városok közötti rivalizáció nyomait is, illetve a kisajátítást is. Kecskemét sem feledkezhet meg Jókairól, hiszen helyi kötődése van. Ugyanakkor az a kérdés is felmerül, hogy miként lehet megajándékozni az írót. A lehetőségek közül a következőket látjuk: díszpolgárság, körök vagy társaságok tiszteletbeli tagja, vagy tagsága, díszülés, ünnepi program szervezése. A magyar városok versenyezve választják Jókai díszpolgárai közé, írja a sajtó. Azt már igen. A pécsiek fontosnak tartották, hogy Jókai ünneplése épp oly intenzív és nagyszabású legyen, mint az ország hasonló magyar városaiban. A szegediek megelőzve a fővárost, ez is fontos és gyakran visszatérő szempont volt, elsőként tartottak díszünnepséget, a kecskemétiek is, ahogy láttuk, elsők akartak lenni, hangsúlyozva a helyi kötődést. A díszpolgári cím mellett az utcanévadás volt a hála kifejezésének másik látványos és elterjedt formája, hiszen ahogy a Pécsi Napló fogalmazott, a díszpolgárság idővel kivész a köztudatból és elhomályosul a becse, az utcanév ezzel szemben maradandóbb. Természetesen ennek is reprezentációs szerepe volt, és egyáltalán nem volt mindegy, hogy egy-egy város mely utcája kapta meg Jókai nevét. A kecskeméti Pest megyei hírlap figyelmezteti a várost, hogy nehogy azt az idézem 9. tizedben fekvő utcát, amelyikben Jókainak tényleg lakása volt ezelőtt 50 évvel, nevezzék el Jókai utcának, hanem mutassa meg a tappintat, hogy melyiket. Kolozsváron például azt az utcát nevezték el róla, ahol az első erdélyi hivatásos társulat kezdte előadásait. A város kicsivel több mint egy évvel korábban ünnepelte az erdélyi hivatásos színjátszás centenáriumát, ahol Jókai is kiemelt szerepet kapott a szigetvári vértanúk által. Az Rinyi motívum ugyanis visszatérő elem volt a színház nagy ünnepein. De az is nagyon érdekes emlékezetpolitikai gesztus, hogy Miskolcon például azt az utcát nevezték el Jókairól, ahol Laborfalvi Róza született. Szóval egy ilyen meglehetősen furcsa módon keresték meg a kapcsolódást, és ezzel a saját híres szülöttjük helyére került Jókai, nem véletlenül, persze. A jubileum ötletére gyorsan reagálva az Ateneum elkezdte kiadni több részes sorozatban, illusztrációkkal ellátva a regényeit, 40 krajcáros füzetáron, nyomatékosítva, hogy Jókai morművei megmérhetetlen szellemi kincset képeznek, és hogy ehhez minél számosabban hozzájussanak, a lehető legolcsóbb kiadási áron kínálják. A Petőfi Társaság március elején ülésén Falk Miksa felvetette, hogy az ünnep alkalmából gondoskodjék a nemzet valami módon arról, hogy Jókainak ne kellessék még tovább is egyszerre 4 regényt is írni, hogy megélhessen, mint most, és ekkor merült fel egy nemzeti alapítvány létrehozásának terve, aminek kamatai felett életében Jókai rendelkezne, De közben folyamatosan előkerült a kérdés, hogy képesek-e jókait megjutalmazni, van-e adekvát ellenszolgáltatás azért, amit ő adott, miként lehetne eljutatni hozzá egy nagyobb összeget úgy, hogy sem azt ne feszélyezze, aki adja, sem azt, akinek számva van. És a felmerült ajándék, hát ezután merült fel az ajándék és a tiszteletdíj ötlete az alapítvány után. Idézem, egy olyan tiszteletdíj, melyből élete végéig gond nélkül megélhet, és nem lesz kénytelen regényt regényre írni, hanem írhat nyugodtan, kevesebbet, de jobbat, amiből ismét csak a magyar irodalomnak van haszna. Az író kifizetése láthatóan feszélyezte a szervezőket, vagy hát díjazása, vagy a hála kifejezése láthatóan feszélyezte a szervezőket, éppen a szellemi termék megfizetetlensége miatt, de emellett kétségkívül benne voltak a korabeli viták az írás munkaként és az irodalmi munka hivatásos munkatípusként való elgondolhatóságáról. 1893. májusában körvonalazódott Révai Mór javaslatára nemzeti díszkiadás ötlete. Ennek a kiadói oldalával Rózsafalvi Zsuzsanna foglalkozott behatóbban a Budapesti negyed 2007-es jókai számában megjelent tanulmányában, és fog is erről még írni részletesen. Ő az, aki a KUSZA jogi és szerzői jogi kérdéseket szétszálaszta, így én ezt csak röviden térek ki erre. Először is, mivel Jókai kiadott művei több kiadó tulajdonát képezték, ezeket meg kellett szerezni. Ráadásul meglehetősen kockázatos vállalkozásnak tűnt Révai ötlete. A célkitűzése ugyanis az volt, hogy a jubileumon 100 000 forintot adjanak Jókainak nemzeti ajándékgyanánt, amit az előfizetésekből befolyt összegből fizetnének ki. Ahhoz azonban, hogy a 200 forintba kerülő díszkiadásból a kiadó se károsuljon, minimum 1000 előfizetőre volt szükség a jubileum idejéig. Tehát ugyanaz a megfizethetetlen szellemi kincs, a Jókai életmű, egyszerre lehet nagyon olcsó, mint az Ateneum kiadása, és jelentősen drágább, mint a tervezett díszkiadás. Ez különben ellenállást váltott ki, hiszen így a hangsúlyozottan a teljes nemzetet bevonó ünnepnek lett egy exkluzív aspektusa, amiből bizonyos társadalmi csoportok kizáradtak. Azaz a nemzet ajándéka voltak éppen a nemzet bizonyos társadalmi rétegeinek ajándéka lett így. Volt olyan olvasó, aki szerkesztői üzenetben felvetette, hogy lehessen részletben kifizetni azt a 200 forintot, de erre az volt a válasz, hogy Jókainak az ünnepnapon sem részletfizetést, sem pedig előfizetési ívet nem lehet átadni. Végül ugyan bevezették a részletfizetés lehetőségét, mert lassan gyűlt az összeg olyannyira, hogy a szervezőbizottság kereste meg a városok tanácsait, hogy fizessenek rá elő. 200 forint ugyanis nem volt kis összeg, például ebben az, vagy ekkor 180 forintért egy két ágyat, két szekrényt, két éjjeli szekrényt, egy mosdószekrényt és egy tükröt tartalmazó hálószobabútorkészletet lehetett venni Budapesten. Így nem is annyira magánszemélyek, mint inkább egyletek és társulatok fizettek elő. Persze a király meg a királyné után, tehát ők voltak az első előfizetők. Végül miután csupán néhány nappal az ünnep előtt, 1894. január 1-én futott be az ezredik előfizető, a január 6-án a Vigadóbeli díszülésen, ahol Jókai fogadta az őt köszöntő küldöttségeket, ahogy azt azon a képen, a vasárnapi újságban megjelent képen is láthattuk, Eötvös Loránd átadta neki selyem borítékban a fővárosi takarékpénztár 100 000 forintról szóló folyószámla kivonatát egy mellékteremben. Ugyanis mind a korabeli sajtóban, mind a díszkiadás 100. kötetében, amely egyfajta metakötet volt, a Jókai jubileumot és a díszkiadás történetét mutatta be, olvasható, hogy a program szerint ugyan a nyilvánosság előtt akarták ünnepélyesen átadni Jókainak a nemzet ajándékát, a költő azonban kijelentette, hogy az összeg átvétele a nagy közönség előtt zavarba hozná. Rekka Jorsoly a marcibányi jutalomról szóló tanulmányában hangsúlyozza, hogy idézem, majdnem minden díjazott valamilyen nemes célra ajánlja fel jutalmának összegét, de ha mégis megtartja, akkor is csak a fényes megtiszteltetést, a kiválasztottságot, a díjátadás, méltóságteljes körülményeit, szimbolikus ajándékoltát hangsúlyozza, a pénz csak a lemondás, a felajánlás oldaláról áldozatként említik meg, idézet vége. És bár a marcipányi díj más jellegű dolog, de mégis azt gondolom, hogy párhuzamot vonhatunk a nemzet ajándékával, ugyanis Jókai maga is az ünnepség alkalmából, tehát a saját jubileum alkalmából, különböző alapítványoknak és egyleteknek, köztük a Petőfi Társaságnak, az Írói Segélyegyletnek, vagy a Hírlapírók Nyugdíjintézetének adományozott összesen 10 000 koronát. És ezt a sajtó általában, vagy jellemzően közvetlenül a nemzet ajándékának átvételéről szóló hír után sietett megjegyezni, hogy ezzel párhuzamosan Jókai ezt tette. És hogy ez a mérhetetlen mesés kincs, amit Jókai félszázados pályája során létrehozott, mégis hogyan, milyen módszerrel lenne megmérhető, erre is volt a sajtónak egy módszere, ugyanis kiszámolták, hogy 50 év alatt 324 kötetet adott ki, vagyis körülbelül 3500 nyomtatott ívet írt, 70.816.464 betűvel, és különböző számításokat végeztek a nyomdai betűólom súlyáról, meg hogy milyen hosszú lenne egymás mellé téve ez a sok betű, de a lényeg az, hogy ezzel a hatalmas kincsel ajándékozta meg, tehát hogy méretében is hatalmas kincsel ajándékozta meg Jókai a nemzetet, és mintegy összehasonlítva a Jókai által teleírt papírokat egy másik fajta fikcióval, azokkal a papírokkal, amire a pénzérték volt írva, megállapították, hogy 100 darab 1000 forintos bankjegy, ugye a nemzet ajándékának az összege, ennek a súlya alig 105 gram. Ha fénypénz lenne, természetesen valami nehezebb lenne, de értéke így is minden bizonnyal alul maradna. Végül az ajándékozás kölcsönösségéről szólok röviden. Az ajándékozás nemzetépítés kapcsolatáról, ajándék patriotizmusról írva Hites Sándor kiemeli a kölcsönösség elvének a meglétét, minden ajándékot viszont ajándék követ, minden adományt, azaz a nemzetnek kínált adományt is, a nemzet hálájának látványos és ünnepélyes kifejezése, akár az ajándékozó körüli kultusz megalapozása követ. És az ajándék viszont ajándék folyamatos körforgását Jókai esetében is látványosan lekövethetjük, ugyanis mindez sokszor teljesen explicit módon tematizálódott a nyilvánosságban. Hiszen a Jókai életmű tulajdonképpen ajándékként van definiálva, Jókai ajándéka a nemzetnek, ilyen értelemben is indokolt a nemzet viszont ajándéka. És ez a viszont ajándék, ez esetben a 100 000 forint, azokat az íráshoz megfelelő körülményeket biztosítja az író számára, amelyek következtében, ahogy ezt már egy korábbi idézetben is megjelent, kevesebbet és jobbat fog írni, amiből ismét csak a magyar irodalomnak van haszna. Azaz további ajándékokat kínál Jókai a nemzetnek, és akkor így újra körbeér a dolog. Tehát akár azt is mondhatjuk, hogy a nemzet valamilyen módon önmagát is megajándékozza, azon túl, hogy egy-egy ilyen jubiláris esemény során önmagát is ünnepli, ahogy erről már többen is írtak. De talán még ennél is explicitebben fogalmazza meg Miskolc városi tanácsa, amikor arról értekeznek, hogy mivel ajándékozzák meg Jókait, idézem. Illenék valamely látható ajándékkal, valamely műbecsű tárgyal kedveskedni, annál is inkább, mert az ő emléktárgyai egykor mint egy múzeumi és nemzeti közkincset fognak képezni, idézet vége. Tehát ez az ajándék tulajdonképpen, ahogy a Jókai regények is, vissza fog kerülni a nemzethez. És ez valóban így is történt. A Miskolciak díszalbuma, számos másik város díszalbuma mellett, vagy éppen a képzőművészek által ajándékozott műtárgyak mellett muzealizálódott, szinte azonnal, hiszen ezeket az ajándéktárgyakat kiállították a jubileum után, de aztán később ugye múzeumokba kerültek be, és nagy részüket, vagy hát egy jelentős részüket például a PIN-ben őrzik ezeknek az ajándékoknak. Köszönöm szépen!